Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: Ferences diákok kerékpáros zarándoklata Szentendréről Rómába. Az út összeráz minket. Stúdióbeszélgetés Bodó Marcsi tanárnővel és Lukovics Milán ferences atyával. Isten utat benneteket is, két bicikli, és vagy 40 diák, ahogyan Magyarországról megérkeztetek. Szeretettel köszöntöm a Vatikán Rádió stúdiójában Bodó Marcsit és Lukovics Milán ferences atyát, akik ennek a római magyar bicikli zarándok útnak a kísérői, szervezői, anyja és apja, lehet így mondani. Sokszorosan összetartunk mi, úgy is, hogy mindhárman rádiózunk. Milán atya, te a Magyar Mária Rádiónak vagy a műsorigazgatója, ugyanott dolgozol te is, Marcs, én itt a Vatikán Rádió magyar szerkesztőségében. Mindhárman szeretünk biciklizni, és noha jezsuita vagyok, én nagyon-nagyon szeretem, miként ti is, Szent Ferencet. Tehát annyi minden összekapcsol bennünket, és ahol összetalálkozunk, éppen Róma, ahova az utak besűrűsödnek és vezetnek is. Mindenekelőtt azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan találódik ki egy ilyen biciklis zarándokút, hiszen ti 31 nyány maturandus, jövőre érettségi előtt álló diákot kísértetek Rómába.
Marcsi. Ennek hosszú hagyománya van, és azért ez nem így hirtelen jött, hogy legyen egy ilyen túra, hanem hát Milán atya mindjárt mond dolgokat, a tizedik alkalom, hogy Milán atya ezt teljesíti, ezt a túrát, és ugye Jelenics István atya az, aki ezt annak idején elkezdte. Ez itt nekem a harmadik alkalom, hogy ezen a túrán részt veszek, és ugye nyilván az ember fantáziát lát benne a diákok számára, hogy egy ilyet teljesítsenek.
Amikor először elindultam, Milán testvér, akkor mi indított téged útnak?
Én Jelenics tanár úrral voltam itt 1987-ben, mint piarista diák, és akkor tudták először megszervezni ezt a kerékpártúrát Rómába. Ugye ez a 80-as évek végén, még a Kádár korszak végén egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy egy egyházi iskolai csoport nyugatra átlépje a határt, és akkor nyilván lehetett tartani tőle, hogy vissza se tér, meg hasonlók.
És a tanár úr veletek jött?
Hogyne. Hogyne, egy váltó nélküli Csepel biciklivel teljesítette a távot akkor oda és vissza.
Hány éves volt ő akkor?
Annyi, mint én most. Tehát az azt jelenti, hogy 55.
Ő jó erőben volt.
Hát kiváló erőben volt.
Mint te is most.
És akkor hát ez nyilván életre szóló élmény. Nem csak ez az egy túra, mert hát ez azért nem áll meg önmagában, hanem hát azért a végzős diákokat hoztam én is mindig, vagy hát végzős közelében lévőket, tehát akikkel már előtte is túráztam, kerékpároztam. És aztán hát tanárként gyakorlatilag minden osztályommal jöttem, így kerékpárral, és aztán idővel más osztályok is jelentkeztek, vagy hát amikor én már nem voltam a Ferences gimnáziumban, akkor is voltak még olyan kollégák, akik vagy korábban voltak velem, vagy hát így tudtak erről, vagy fölmérték ennek a jelentőségét, és akkor hát hívtak, hogy az osztályukkal szervezzük meg, és hát üssük nyélbe ezt a valóban azóta is mindegyik külön-külön is életre szóló élmény jellegű túrát.
Mindegyik zarándokút más, noha ugyanazon az útvonalon jöttök nagyjából?
Hát számomra ugye abból is más, hogy nekem ami változatosság az az, hogy mások a diákok, mások vannak jelen, és az, hogy hogyan rezonálnak dolgokra, mit fogadnak be, mi az, ami átmegy, mi az, ami nem megy át. Hát ebben azért elég nagyok a különbségek, így az idő múlásával is változnak, és a gyerekek...
Mi is.
Mi is változunk, így van. A város is változik, mert ugye ez a Szent Év is hozott egy elég jelentős felfordulást, úgyhogy mindegyik más... De ugyanakkor éppen itt a kísérő tanárok, vagy kísérő kollégák, vagy szülők között is vannak olyanok, akik már több egyszerre teljesítik ezt a szolgálatot, hogy autóval kísérnek minket. És van egy házas pár, aki akkor is eljött konyházni, etetni a gyerekeket, meg mindent, amikor a saját gyerekük nem is volt abban az érintett osztályban. Tehát, hogy ők is valahogy fölmérik ennek a jelentőségét, és hát ez a férfi ember úgy fogalmazott, hogy hát, hogy működik, hogy továbbra is működik ez, tehát, hogy valamiképpen azért a hatása az ugyanúgy érződik a gyerekeken.
Mi a legfőbb célja egy ilyen bicikli zarándokútnak?
egy kicsit úgy mélyebbre ásson a diák. Ugye mi magunk így nem indulnánk el egyszer csak Rómába, hogy ez egy nagy kaland, 19 napon keresztül leszünk úton. De ez, hogy szerintem, én azt láttam mindig, hogy azok a diákok, akik ezt végigcsinálják, nem csak az, hogy egy nagy élmény és van mit mesélni, hanem egy kicsit magukhoz közelebb kerülnek, vagy az Úristenhez a hitüket megtalálják. Tegnap volt egy imádság, amikor a hálaadó kört tartottunk, egy kicsit visszaemlékezve az eddigi utunkra kis csoportokban, és akkor volt, aki egyszerűen azért adott hálát, hogy ő a Szent Rufin székesegyházban megújíthatta a keresztségét. Mert itt a keresztségi fogadalmat.
Ahol Szent Ferencet megkeresztelték.
Így van, Assisiben, és akkor hát ott így a Assisi napok végén akkor volt egy ilyen, hát akkor mit válaszolunk mi mindarra, amit kapunk, vagy az Úristen mond nekünk, hát végül is a keresztségünket, a keresztségi fogadalmunkat, abból ered a Krisztus követésünk, és akkor ott így megújítottuk a keresztségi fogadalmat, és úgy látszik, hogy van olyan kamasz gyerek, 17 éves, akinek ez úgy mélyre csúszott.
Egy osztály jön tulajdonképpen veletek, akik eleve egy közösséget alkotnak?
Igen, ez az osztály, ez hetedik óta az osztályom, 2020-ba kezdtünk el együtt működni, és most 11. után vállalkozik azért erre egy diákcsoport és a tanári gárda is Milán atya, mert hogy kell ehhez egy érettség, hogy most ezt így végigcsináljuk együtt. Visszatérve arra, hogy miért is van értelme, nagyon jellemző a mai kamaszra az, hogy mint ahogy biztos sok évtizeddel ezelőtt is, de hogy annyira maguk körül, és az én, ez az egyetlen. Ugye mindenhol szelfit kell készíteni, már nem fotózzuk csak magunkon keresztül a látványosságokat se, és hogy ebben látunk, én legalábbis ebben látok nagyon nagy fantáziát, hogy ez szép lassan, mint ilyen héjakat magukról lefejtik a diákok, ahogy telik az idő. Ugye közösen kell, nagyon-nagyon egyszerű szállásaink voltak, néha egy vagy két mosdóhelyiség állt rendelkezésre, maximum 3 percet lehetett bent eltölteni, kint valaki méri az időt, hogy ma most gyere ki. Szóval ez annyi diszkomforttal jár ez az út, hogy egyszerűen valahogy felfedezi azt, hogy nem ő körülötte forog a világ. És ez nagyon fontos szerintem a mai világban, de mert minden azt sugallja, hogy te, csak te vagy a fontos.
És ez megy magától? A gyerekek erre rájönnek, rádöbbennek út során, vagy pedig kell a erős rásegítés részletekről?
Nyilván valahogy azért belekerülnek egy csodrásba, tehát ez is érdekes, hogy elindulunk, és akkor még, hát mi a fontos a gyereknek, az, hogy ő biciklizik, vagy akkor most Olaszországban vagyunk, és úgy szépen lassan érzik meg azt, hogy hát hiába előzgetne ő, akkor is egyszerre érünk oda a szállásra, hogy valahogy így tudomásul vesz, hogy vannak öreg diákok, és akkor azokat mérik az időt a zuhanyzó előtt, hogy akkor mindenki sorra jusson. Ezért egy bizonyos idő, amíg ebbe beleszokik. És ugye azért ez egy olyan osztály, ami hát rá volt nevelve erre, tehát például az is nagyon fontos dolog, hogy ezeket a túrákat a mobiltelefon megöli. Tehát, hogy arra rá kell nevelni előzetesen egy osztályt, hogy itt nem azzal telik az idő, hogy én és a mobiltelefonom. Mert akkor nem lesz fölállítva a sátor, nem készül el a vacsora, nem zuhanyzunk le időben, nem lesz idő semmire, mert nem csináljuk a dolgokat. Tehát én az elején úgy fogalmaztam, ugye, hogy egy ilyen út során az a nehéz, hogy minden feladat. Feladat az, hogy lezuhanyozni, az nem kikapcsolódás vagy valami, hanem feladat az, hogy aludjunk és hagyjunk másokat is pihenni, mert másnap mindenki járművet vezet, méghozzá a legveszélyesebbet, a biciklit, legkiszolgáltatottabbat, és így tovább. Tehát, hogy feladatként kell ezeket felfogni, és hát ugye ez nem magától jön, tehát, hogy otthon nem így tekintünk rá, hát az anyukája elé teszi a fogára való ételt, itt meg neki abban közre kell működni, hogy néha napján ő a napos, ő készít elő, ő mosogat. Tehát amíg ez átmegy, az nyilván egy pár nap, de hát én mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen túrán ugye a harmadik, negyedik nap a mély pont, és akkor azért utána már úgy nagyjából mindenki belejön, és akkor nagyon sok minden már megy, mint a karikacsapás.
Egy példát még hadd mondjak arra, hogy milyen az, amikor egy egész közösség együtt lassan el tud attól távolodni, hogy most az a legfontosabb, hogy én hogy készítsem el ezt a képet, mert azt látják ők maguk körül, meg úgy is jönnek el erre a túrára, hogy ez nagyon megvan bennük, hogy a legjobb szelfit itt-ott-amott elkészítsék. Van egy szép kis épület, ahol egy kulcsjuk elé tud állni az ember, és egy nagy csodát, egy nagy meglepetést tapasztal, ha átkukucskál azon a kulcson, ez itt Rómában van, a
Aventinus dombon.
És oda szépen elbicikliztünk, és nem tűnt hosszúnak a sor, mondjuk lehetett előttünk 15 ember mondjuk, és azt éreztük, hogy telik az idő, lassan fél óra, 3-4 óra, és egyszerűen alig-alig mozdul a sor, mert mondjuk egy 4 fős család legalább 6 kütyüvel készít telefonos képet a kulcsukon keresztül. Megfigyeltük, hogy sokan nem is, egyáltalán nem is néznek át a kulcsukon. Elárulom a titkot, hogy ott a Szentpéter Bazilika csúcsát lehet látni, a kupolát, mint egy ilyen kis csodálatos keretben a kulcsukon keresztül, és hogy vég nélkül készítik a videókat, a szelfiket, a felvételeket, amit amúgy nem tragédia vagy nem bűn, csak hogy egyszerűen emiatt az emberek órákat állnak sor. És elfogadták azt a gyerekek, vagy szinte maguktól találták ki, hogy akkor mi egy képet készítünk el 38-an. Egy darab képet, és azt megosztjuk egymással, és nem jöttek a többiek, hogy amikor hozzánk ért a sor, akkor szépen egymás után átmentek.
Viszont mindenki keresztül nézett rajta.
Mindenki keresztül nézett, nem árultuk el, hogy mi a meglepetés, és hát nagy sikolyok és örömrivalgások voltak, hogy hát tényleg ezt látom, hogy egy ilyen gyönyörű kis csoda van ott, de hogy megérezték azt, hogy nem az az egyetlen lényeges, hogy azt a képet elsüsse, hanem majd a társamnak a képét én is elvihetem haza magammal. Szerintem ez a mai világban már egyszerűen nincs meg. Úgyhogy nagyon nagy élmény szerintem nekünk is, hogy azt látjuk, hogy ők egy kicsit úgy kovácsolódnak össze, hogy ez azért nem hétköznapi.
A dinamikájáról szóltál, Milán atya, 3-4 nap elteltével jönnek ki a nehézségek. Valóban így volt most is?
Igen, szóval az eleje például azzal indult, hogy esések is voltak a biciklivel, nem figyeltek még a gyerekek, nem tartottak követési távot, és akkor ráadásul esős időben indultunk, tehát jöttek az esések, úgyhogy kórház is volt, vagy kórházat is megjártuk, hát hál' Istennek súlyosabb sérülés nem történt, mindenki tudta folytatni az utat, de hogy valahogy aztán érdekes módon ezek megszűntek. Tehát, hogy az is egy dinamika, ugye, hogy rájön arra, hogy itt nem az a sport teljesítmény, amit ő először gondol, hogy leteker 900 kilométert, hanem azt, hogy ezt 38-an tesszük meg együtt.
Igen.
És az, hogy én egyedül megyek, hát az egy műfaj, de az, hogy figyelek az előttem menőre, figyelek a mögöttem menőre, fölveszem a közös tempót, ez nem magától értetődő, de ugyanakkor meg nagyon visszahat az emberre, hogy hát nem magánbiciklizgetek itt Olaszországban, hanem hát valamiféle közösségnek a része vagyok, és hát azt gondolom, hogy ez nagy hatással van az emberre.
Elkerülni a rosszat, egymáshoz igazodni, és felszabadulni a jóra. Ez utóbbi, a pozitív készségnek a felfedezése, ez szintén nyomon követhető valahogy az út során?
Igen, tehát, hogy eleinte nagy fáradtságot tapasztal meg a diák, mert egyszerűen nehéz lemondanunk arról, hogy akkor az én kis komfortjaimat kiszolgálja a szülő, a társaim, és ebbe bele lehet jönni. Tehát, hogy ez az egész túra, ez egy ilyen komfortzóna feszegetés is, nekünk is, de a diákoknak is, és azt látjuk, hogy egyszer csak felfedezik azt, hogy ez megy. És pont hallottam mögöttem fecseget két diák biciklizés közben, hogy ő rájött arra, hogy ez nagyon bejön a többieknek, hogyha ő segít. Szóval ilyen érdekes élmény, hogy az a diáknak is élmény az, hogy ezek szerint, ha én segítek neked, és tartom a biciklidet, amíg te szereled a kulacsodat, vagy tehát, hogy egymásnak itt segít, akkor valami más hangulat teremtődik.
Ugye erre konkrét példa az, hogy több olyan diák is volt, akiről én nem tudtam elképzelni, hogy eljut Rómáig. Nem hittem el. És itt van. és ő se hitte el saját magáról. Tehát volt olyan gyerek, aki végig azt emlegette, hogy most jön majd az a katasztrófa, amikor neki vége van, a bicikliének vége van, neki haza kell mennie, és egyszerűen ide betekert a Szentpétertérre. Tehát ez akkora olyan döbbenetes dolog, hogy rájöttek a gyerekek arra, hogy együtt képesek arra, hogy ezeket a nehézségeket leküzdjék. Én azt gondolom, hogy ez tényleg életre szóló élmény nekik.
Kis hittanú gyerekekkel tábori körülmények között, nem biciklivel, inkább gyalogolva, nekem olyan felfedezéseim voltak, és ezek megismétlődtek velük évről évre, ahogyan növekedtek, önmagukkal találkoztak, önmagukat fedezték fel. Sokkal többet, több van benne, mint amit én gondoltam magamról. Igazában túl azon, hogy a jó Istenben hiszünk. A magukban is hinni kell, hogy az Isten sokkal nagyobb szárnyakat adott nekünk. Gondolom, hogy ilyen élményeitek is voltak, hogy az egyén önmagát és a csoport, mint közösséget fedezi fel.
Van olyan diákunk, aki eleinte azt mondta, hogy semmiképpen se szeretne jönni, mert biztos, hogy nem bír ki ezzel a közeggel, hogy osztály ennyi napot. Tehát ez túl hosszú, ez értelmezhetetlen számára. És akkor valahogy úgy alakultak otthon a dolgok, hogy inkább még mindig ez, mint ami egyéb program lett volna nyáron. És akkor eljött, utolsó pillanatban jelezte, hogy eljön. És tényleg nagyon küzdött magával, a programokkal. Ugye minden diák más háttérrel van, és van, akinek egyáltalán nem olyan különlegesen vallásos a háttere. és végig szent helyeken jártunk, és csak úgy közösen imádkoztunk érte, hogy azokat is érintse meg az Úristen valahogy, akiknek ez még távoli, vagy túl nagy lépcső egyszerre. És tényleg őszintén azt éreztük, hogy valahogy akár csak Alverna hegyén ott valami történik, és ezt nem mi akarjuk, vagy mi erőltetjük, hanem hogy megérinti a diákot, és azt reméljük, hogy életre szólóan valahogy a hite talán elindul, vagy virágba szökkensz, hogy valami történik.
Már csak kevés időnk van. Mi az, ami lelkileg leginkább megérintette őket az út során, Milán atya?
Hát ezt nehéz modelleznem. Tehát én ugye végigkísértem ennek az osztálynak a gimnáziumi pályafutását, de távolról, tehát hogy tartottam nekik lelki gyakorlatot, vagy velük voltam egy-egy ponton. Tehát, hogy ez számomra egy érdekes dolog, hogy ismerem is a gyerekeket, vagy az osztályt, meg ugyanakkor nem is úgy vagyok velük, mint aki minden nap tanítja őket. Tehát, hogy ez egyszerre közelség, egyszerre egy kis távolság. Tehát, hogy nem mindig érzékelem én személy szerint azt, hogy most melyik gyereket mi az, ami eltalálja. De azért az mindig átjön, amikor nagyon figyelnek. Tehát például az, hogy Assisiben, a Szent Ferenc Bazilikában én ott végig vezetem őket egy ilyen fülhallgatós szettel, és ott magyarázom a freskókat, meg ez, meg az. Ugye ott alig van interakció, mert sokan vannak, meg minden körülöttünk, de mégis valahogy az olyan figyelem volt, hogy éreztem azt, hogy ez engem is inspirál, és annyit mondtam nekik ott, hogy már én csodálkoztam a végén, hogy egyáltalán kibírták, de figyeltek végig. Mindenképp egy ilyen pont volt. De mondom, hát volt olyan gyerek, akit ez a keresztségi fogadalom megújítása hatott meg. Azt is sokszor megfigyeltem, hogy Alvernán Szent Ferenc stigmatizációjának sepphelyének, ugye a hegyén, ott is kiszállunk mondjuk egy buszból, egy csoporttal, és nem tudnak mit kezdeni vele. De így, hogy már mi egy hete úton voltunk, ott töltöttünk egy pár órát, így viszont valahogy minden gyereket az a hely is megérintett, és amikor azt mondtam, hogy most akkor fél órát legyünk, egy kicsit egyénileg húzódjunk el ide-oda, akkor nem azt láttam én sem, meg szerintem a többiek sem, hogy mondjuk mobilozó vagy beszélgető gyerekcsoportok lettek volna itt-ott-amott, pedig hát mondjuk a körülmények azok nem voltak ideálisak, mert nagyon-nagyon sokan voltak, nagyon zajos csoportok voltak ott, és valahogy mégis megérintette őket ez a hely is.
Hogyan tovább?
Lassan lekerekedik ez a zarándokút, annyira, hogy rövidesen hazarepülünk, illetve lesz, aki repülőgépen, lesz, aki a két kis busszal megy haza, és nyilván majd még összejövünk egy kicsit beszélgetni arról, hogy mi történt, vagy mi volt velünk, és hát kezdjük a 12. évünket, ami nyilván egy fiatal életében nagyon vízválasztó. Azt hiszük, hogy felkészítjük egy kicsit őket lelkileg arra, hogy az az élmény van meg, hogy ez sikerült. Hogy az életben kitűzött cél az elérhető, hogy az Úristen megsegít, hogy velünk volt, amikor esetleg zúgott az eső, vagy árvíz volt Velencében, vagy tehát, hogy voltak ilyen izgalmas dolgok, és ez szerintem hosszú távon kifoghatni rájuk, hogy esetleg a céljaikat merik majd jobban elérni, vagy mernek majd megdolgozni érte, vagy nem fognak megriadni, sokszor hiányzik a magabiztosság egy fiatalból. Talán ezt támogattuk meg ezzel az úttal, hogy jobban két lábon áll a földön, és a Úristen felé tud tekinteni.
Sok zarándoklat után készek vagytok egy következőre, jövőre, vagy még azt követően?
Nem kizárt, persze. Ezért még megyünk a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájába, Szentmisére. Az is egy csúcspontja ennek az útnak. Nagy élmény volt a megérkezés ugye a Szent Péter térre, vagy akár Assisibe, a kis Porcinkula kápolnához, pont a búcsúnapjának az előestéjén. Én azért azt tapasztaltam, hogy ugye egy osztály számára még van egy év, és akkor ezt az évet, ezt így nagyon meghatározza az, hogy előtte ott volt ez a nagy közös lelki, és hát mindenféle élmény, amit ez az út jelent.
Kedves Marci, kedves Milán atya, köszönöm a beszélgetést, a diákok nevében is, meg a szülők nevében is, akik nagyon-nagyon várják az a csemetéjéket. További áldott jelenlétet és otthon jó nagy pihenést.
Köszönjük nagyon szépen.
Ferences diákok kerékpáros zarándoklatáról készült beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. programajánló következik.